11. fejezet. A kripta lakó. Az előbbi fejezeteket naplójegyzeteimből állítottam össze, és így jutottam el történetemmel október 18-ig. Innen kezdve a különös események már sebesebben peregtek, egyre közelebb hozva a szörnyű végkifejletet. A következő néhány nap annyira élénken él emlékezetemben, hogy nem is kell igénybe vennem jegyzeteimet. Ott folytatom tehát, hogy előző nap sikerült két igen fontos tény birtokába jutnom. Az egyik, Mrs. Laura Lyons kombi Tracy-ből levelet írt Sir Charles Baskervillenek, oda és akkorra kérve tőle rendezvút, ahol és amikor az öreg úr elhalálozott. A másik meg, hogy a lápon lapuló titokzatos ismeretlen a domboldalon lakik, mégpedig valamelyik kőkutyóban. Ha ezeknek az adatoknak a birtokába se tudok bevilágítani a szövevényben, igazán ostoba és gyáva figura vagyok. Este nem volt alkalmam, hogy beszámoljak a baronetnek felfedezésemről Mrs. Laura Lyons-zel kapcsolatba, mivel kártyapartnere Dr. Mortimer meglehetősen sokáig maradt. Reggeli után azonban mégis tájékoztattam, és megkérdeztem tőle, volna-e kedve eljönni velem Combe Tracy-be. Rögtön bele is egyezett, mégpedig örömmel. De aztán kisütöttük, hogy csak hasznosabb lesz, ha egyedül bonyolítom le a dolgot. Minél nagyobb a fölhajtás, annál kevesebb az értesülés. Végül is ott hagytam Sir Henryt, bár nem egészen lelkiismeret furdalások nélkül. Kocsiba ültem, s elindultam újabb nyomozó útamra. Ahogy elértük Combe Tracy-t, szóltam Perkinsnek, állítsa meg a lovakat. Aztán gyalogvágtam neki, hogy megkeresem a hölgyet, akit ki akartam hallgatni. Szerencsére hamar megtaláltam. Háza központi, forgalmas helyen feküdt. A szolgáló azonnal betessékelt, és hogy beléptem a nappaliba, a ház úrnője egy Remington írógép mellől ugrott fel. Kedves mosolyjal sietett üdvözlésemre, amikor azonban észrevette, hogy idegen vagyok, kicsit megnyúlt az arca. Rögtön újra helyet foglalt, így kérdezte meg, minek köszönheti a látogatást. Első benyomásom az volt, hogy Mrs. Lyons páratlanul szép asszony. Szeme és haja egyaránt gesztenye barna volt. Alig észrevehetően szeplős arcán a barna nők jellegzetes rózsái virítottak. Az a bizonyos halovány pír volt ez, amely a tejarózsa szírmainak tövét színezi. Első benyomásom tehát, ismétlem, a csodálat volt. A kritikus csak ezután ébredt fel bennem. Valami ugyanis megbontotta az arc harmóniáját. Nem tudom miért, talán a kihívó tekintet, talán a lebiggyett száj miatt, de közönségesnek éreztem. Mégsem volt hát tökéletes szépség. Az első pillanatban csupán annyi hatolt a tudatomig, hogy egy szép nő társaságába csöppentem, aki most látogatásom okát kérdezte. Most viszont már kezdtem megérteni, mennyire kényes ügyet bolygatok. Van szerencsém ismerni édesatyát, kezdtem. Ez elég ügyetlen bevezetés volt, s a hölgy azonnal éreztette is velem, hogy bakot lőttem. Atyámhoz semmi közöm, felelte. Nem tartozom neki semmivel, és barátai nekem nem barátaim. Ha a megboldogult Sir Charles Baskerville és néhány más jószívű ismerősöm nem sietett volna segítségemre, atyámtól igazán éhen hallhattam volna. Jó, hogy említi a boldogult Sir Charles Baskerville nevét, ugyanis éppen miatta jöttem. A szeplők hirtelen megszaporodtak a hölgy arcán. Mit tudhatok én róla? Kérdezte, s ujjai idegesen babráltak az írógép billentyűzetén. Ismerte őt, ugyebár? Egyszer már mondtam, hogy jó volt hozzám, és én örökre adósa vagyok. Hogy most egyáltalán saját lábamon állok, nagyrészt annak köszönhetem, hogy részvittel szemlélte szomorú sorsomat. Levelezett Sir Charles-szal? A hölgy hirtelen felpillantott, barna szemébe harag tüzelt. Megmondaná, mi célból érdekli mindez? Kérdezte elég éles hangsúllyal. Abból a célból, hogy elkerüljek egy botrányt. Jobb, ha csak érdeklődöm, mint hogy esetleg meginduljon a lavina. A nő hallgatott. Arca fehér volt, mint a fal. Ahogy ismét rám nézett, volt valami dacos nem törődömség a pillantásában. Jó, akkor válaszolok. Kérdezzem. Levelezett Sir Charles-szal? Magától értetődik, írtam neki néhányszor, hogy megköszönjem figyelmét és nagy lelkűségét. Emlékszik a levelek dátumára? Nem. Találkozott is vele? Egyszer vagy kétszer, amikor ellátogatott kombit részébe. Sir Charles nagyon visszavonult életet élt, s inkább titokba jótékonykodott. De ha olyan ritkán látta, és ritkán is írt neki, honnan szerezhetett tudomást Sir Charles az ön síralmas helyzetéről? Honnan tudta, hogy kegyet segítségre szorul? Hiszen azt mondja, hogy segített, igaz? Mrs. Lyons csodálatosképp rögtön kész volt a válaszsal. Több környékbeli úr tudott szomorú élettörténetemről, összefogtak, hogy segítsenek rajtam. Az egyik Sir Charles szomszédja és meghitt barátja, Mr. Stapleton volt. Mr. Stapleton hallatlanul kedves volt hozzám, és a baronet is tőle tudta meg nyomorúságomat. Arról már voltak értesüléseim, hogy Sir Charles Baskerville több ízben is igénybe vette közvetítőként Stapletont, a hölgy kijelentése tehát igen hihetőnek hangzott. Kérte valaha levélben találkozott Sir Charles-tól? Laura Lyons arcát ismét elborította a harappírja. Na de uram, nem gondolja, hogy kissé különös ez a kérdés? Sajnálom, asszonyom, de meg kell ismételnem a kérdést. Jó, akkor felelek. Semmi esetre sem. Azon a napon sem, amikor Sir Charles meghalt? A harappírja egy pillanat alatt eltűnt, halálsápadt arc mellett rám. Kiszáradt ajkai nem bírták kimondani a nemet, amelyet inkább csak láttam, mint hallottam. Bizonyára megcsalja az emlékezete, szólaltam meg. Ha akarja, még idézhetek is a levélből. Ön úriember, nagyon kérem, hát égesse el a levelemet, és legyen a kapunál 10 órakor. Már-már elájult, de ereje végső megfeszítésével mégiscsak összeszedte magát. Hát nincsenek már úriemberek? Kiáltott fel. Igazságtalanul vádolja Sir Charles, mert ő igenis elégette a levelet. De megesik, hogy akkor is el lehet olvasni egy levelet, ha már elégették. Tehát elismeri, hogy kegyed írta a levelet? Hát igen, én írtam, kiáltott fel ismét az asszony, mintha ebbe a pár szóba akarná belezsúfolni felindultságát. Én írtam a levelet, minek is tagadjam? Semmi okom rá, hogy szégyenkezzem miatta. Arra akartam kérni, hogy segítsen rajtam. Azt gondoltam, ha személyesen beszélhetek vele, biztosabban megnyerhetem a támogatását, és ezért kértem meg rá, hogy találkozhassunk. De miért épp ebben az időpontban? Mert épp akkor tudtam meg, hogy másnap Londonba utazik, és esetleg hónapokig ott marad. Arra pedig megvolt az okom, hogy miért nem mehettem korábban. Miért a kertbe kért tőle találkozott, ahelyett, hogy a kastélyba látogatta volna meg? Csak nem hiszik komolyan, hogy egy magányos asszony megjelenhetik éjszaka egy aglegény lakásán? Jó, akkor azt mondja meg, mi történt a találkozón? Nem volt találkozó. Na de Mrs. Lyons? Nem, uram, mindenre, ami szent, esküszöm önnek, hogy nem volt, mert nem mentem oda. Valami közbe jött, és nem mehettem. Mi jött közbe? Magánügy, erről nem beszélhetek. Tehát beismeri, hogy rendezvút kért Sir Charles-tól, oda és akkorára, ahol és amikor a baronet meghalt, de azt már tagadja, hogy megjelent volna a találkozón. Igaz? Ez az igazság. Tovább ostromoltam keresztkérdéseimmel, de semmire sem jutottam. Mrs. Lyons, szóltam, és azzal a szándékkal álltam föl, hogy véget vessek a hosszú és eredménytelen beszélgetésnek. Maga nagy felelősséget vesz magára, és nagyon kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha nem mond el nyíltan és őszintén mindent, amit tud. Ha arra kényszerít, hogy a rendőrséghez forduljak, majd meg fogja látni, hogy milyen mélyen bele van bonyolódva ebbe az ügybe. Ha teljesen ártatlan, akkor miért tagadta, hogy azon a bizonyos napon találkozott két Sir Charles-tól? Mert attól féltem, hogy a ténytől hamis következtetést vonhatnak le, és botrányba keveredem. Miért volt annyira rajta, hogy Sir Charles elégesse a levelét? Ha elolvasta a levelet, akkor ezt tudnia kell. Én nem mondtam, hogy az egész levelet olvastam. Hisz az imént még idézett is belőle. Igen, de csak az utóiratot. A levelet, amint már említettem is, Sir Charles elégette, úgyhogy nem lehetett elolvasni. Még egyszer kérdem tehát, miért volt annyira rajta, hogy Sir Charles égesse el azt a levelet, amelyet halála napján kapott kézhez? Magánügy. Mondtam már, annál is inkább érdeke, hogy elkerülje a hivatalos nyomozást. Jól van, megmondom hát. Ha olyan alaposan tájékozódott szomorú sorsom felől, akkor tudnia kell azt is, hogy könnyelműen mentem férjhez, s hogy házasságomat nem ok nélkül bántam meg. Ezt hallottam. A férjem, akit utáltam, egyre üldözött. A törvény az ő oldalán volt, s nekem örökké rettegnem kellett, egyszer csak arra kényszerít, hogy újból vele éljek. Az időtáj tudtam meg, mikor ezt a levelet írtam Sir Charlesnak, hogy volna lehetőség szabadságom visszanyerésére, ha pénzt áldoznék rá. Márpedig erre vágytam. Ez rengeteget jelentett volna számomra. Lelki nyugalmat, boldogságot, önmagam megbecsülését, mindent. Tudtam, hogy Sir Charles milyen nagy lelkű, és azt gondoltam, ha személyesen mondhatom el neki történetemet, segíteni fog rajtam. Akkor hát miért nem mentem mégsem a találkozóra? Időközben máshonnan kaptam segítséget. Miért nem írt Sir Charlesnak, és miért nem közölte ezt vele? Meg is tettem volna, ha nem olvasom másnap halálhírét az újságban. Tagadhatatlan, hogy Mrs. Lyons vallomása kerek, összefüggő egész volt, s kérdésemmel nem tudtam ellentmondásba keverni. Mindössze csak oly módon ellenőrizhettem volna vallomását, ha megtudom, vajon csak ugyan indított-e vállópert férje ellen a tragédia idején. Nemigen merte volna oly maga biztosan állítani, hogy nem volt Baskerville Hallban, ha mégis ott volt. Hiszen kocsin kellett volna oda mennie, s csak a hajnali órákba térhetett volna haza kombit részébe. Kirándulása nem maradhatott volna titok. Úgy látszott tehát, hogy igazat mondott. A vallomása nem is volt a teljes igazság. Csalódva kissé leverten távoztam tőle. Megint fallal kerültem szembe, mint annyiszor feladatom végzése során. De minél tovább tűnődtem Mrs. Lyons arckifejezésén és viselkedésén, annál jobban éreztem, hogy valamit mégsem mondott el nekem. Miért sápadt el annyira? Miért usakodott annyira a legkisebb beismerés ellen, és még nem kényszerítettem rá? Miért hallgatott olyan mélyen a tragédia órájáról? Mindezek mögött mégsem rejtőzhettek olyan ártatlan dolgok, mint ahogy el akarta velem hitetni. Mivel ebben az irányban tovább haladni úgysem tudtam, vissza kellett most térnem ahhoz a második nyomhoz, amely a lápvidéki kőkunyhol közé vezetett. Ez pedig nagyon is bizonytalan nyom volt. Erről rögtön meg is győződtem, amikor hazafelé tartva egyre másra fedeztem fel a domboldalon az ősember hátrahagyott emlékeit. Barrymore csak annyit tudott, hogy a rejtélyes idegen a konyhók valamelyikében ütötte tanyát. Márpedig ezek százával sorakoztak szértébe hosszába a lápon. De szerencsére segítségünkül hívhattam élményemet, ugyanis világosan láttam akkor, hogy a férfi a fekete szikla csúcsán állt. Kutatásomnak innen kell tehát kiindulnia. Lépésről lépésre át kell kutatnom minden kőkonyót, míg meg nem lelem az igazit. El voltam számva, hogyha ráakadok, akár revolveremmel is kicsikarom az emberből, kicsoda és mi célból kémkedik utánunk. A Regent Street-en a tömegbe könnyen kereket oldhatott, de itt a kietlen lápon ezt már nem teheti meg oly könnyen. Ha viszont megtalálom a kunyhót, s az idegen mégse lesz benne, addig várok rá, amíg vissza nem tér. Holmes Londonban egyszer már elszalasztotta. Nagy dicsőség lenne, ha elcsíphetném, még pedig nem utolsó sorban azért, mert barátom annak idején felsült vele. A szerencse eddig ellenünk volt, de most talán mégis fordul a kerék. A jó szerencse hírnökét ez alkalommal Mr. Frankland játszotta. Az őszbajuszú piros posgás öreg úr éppen házának kertkapuja előtt állt, mikor arra felé hajtottunk. Jó napot, doktor Watson! Kiáltotta jókedvűen. Igazán hagyhatná egy kicsit megpihenni a lovait, jöjjön már be hozzám, igyék velem egy pohár bort, mindjárt gratulálhat is nekem. Azok után, amiket hallottam, hogy hogyan bánt a lányával, meglehetősen idegenkedtem az öregtől, de mert nagyon haza akartam küldeni már Perkins-t a hintóval, az alkalom kapóra jött. Leszálltam hát, s a kocsissal megüzentem Sir Henrynek, hogy majd gyalog megyek, de ebédre otthon leszek pontosan. Aztán követtem Franklandet az ebédlőbe. Nagy nap ez a mai, uram! Életem piros betűs ünnepnapja! Kezdte Frankland, szinte vihogott. Két legyet ütöttem egy csapásra. Hogy az elején kezdjem, arról van szó tudniillik, hogy meg akarom tanítani ezt a népséget arra, hogy a törvény az törvény, és hogy van itt valaki, aki a körmükre néz. Ördög vigye a sok senki háziát. Kiharcoltam magamnak a jogot, hogy keresztül járhassak a Wade Middleton parkján. A kellős közepén, uram! Alig 100 lépésre a kapujától. Na, mit szól hozzá? Meg kell tanítani ezeket a nagy urakat, hogy nem piporhatják lábbal a magunk fajta köznép jogait, hogy zavarodjanak meg. Aztán meg kitiltottam az erdőből a falusiakat, akik mindig ott rendezik a dínomdánumat. Ezek a szemét népek azt hiszik, hogy a tulajdonosnak szava se lehet ahhoz, amit művelnek. Azt hiszik, szabadon garázdálkodhatnak, és mindent bemocskolhatnak a papír szeméttel, és szerte haigálják az üvegeket. Mind a két ügy lezárul, dr. Watson, méghozzá az éjjavamra. Ilyen napon még nem volt azóta, hogy Sir John Morlandot elítéltettem vadorzásért, aki a saját tilosában lőtt vadat. Hát ezt meg hogy csinálta? Itt vannak az iratok, uram. Érdemes belejük kukkantani. Franklin conta Morland. Belekerült igaz 200 fontomba, de az ítélet mégiscsak megszületett. Na és mi haszna volt belőle? Semmi, uram! Épp, hogy semmi! Büszke vagyok rá, hogy semmi előnyöm nem származott az ügyből. Én csak a közösség érdekét tartom szem előtt, ami viszont kötelességem. Bár szó se róla, ezek a Fairworthy beliek mai jel is meg fognak égetni, persze csak képletesen, bár legutóbb is megírtam a rendőrségnek, hogy hajassák velük abba ezt az ocsmányságot. A megyei rendőrség botrányosan viselkedik, uram, és lépés sem tett, hogy támogasson elismert jogaim gyakorlásában. A Franklin kontra Regina ügy majd a nyilvánosság elé tárja ezt a problémát. Megmondtam, hogy meg fogják még keserülni, ahogyan velem bánnak, már pedig a végén mindig nekem van igaza. Ezt hogy érti? Az öreg úr fontoskodó képet vágott. Hát csak úgy, hogy mondhatnék én valamit, ami rettenes esetén érdekelné őket, de csak azért is hallgatok. Ott tegye a fene a gazembereit, még hogy én segítsek ezeknek. Kínomba jobbra-balra pislogtam, s már azon törtem a fejem, mi módon szabadulhatnék ettől a pletyka áradattól, de most hirtelen hegyezni kezdtem a fülemet. Ahhoz eléggé megismertem már a vén bűnös furcsa természetét, hogy tisztába legyek vele. Az érdeklődés legkisebb jelére rögtön abba hagyja bizalmaskodásait. Megint valami vadorzás, mi? Jegyeztem meg lehető legérdektelenebb hangomon. Ördögöt, édes fiam, de nem ám, ez valami sokkal fontosabb. Mit szólna például a bujkáló fegyenchez? Megdöbbentem. Csak nem azt akarja mondani ezzel, hogy tudja, hol van. Ha-ho, egészen pontosan nem tudnám megmondani, hogy hol van, de afelől biztos vagyok, hogy hozzásegíthetném a lefogásához a rendőrséget. Eszébe jutott valaha is, hogyan lehetne a legegyszerűbben megfogni azt az embert? Csak azt kell kifigyelni, honnan kap ennivalót, aztán már gyerekjáték az egész. Úgy látszott, az öreg úr már egész közel jutott az igazsághoz. Hát persze, mondtam, ez így igaz, de honnan tudja, hogy egyáltalán itt van még a lápom? Tudom, mert tulajdon két szememben láttam a cinkosát, aki eleséget hord neki. Hirtelen aggódni kezdtem Barrymore-ért. Elveszett ember, ha ennek a lehetetlen öreg minden lébe kanálnak a csapdájába kerül. De Franklin következő megjegyzésére kő esett le a szívemről. Biztos meglepi, ha azt mondom, hogy egy kölyök viszi neki az ételt. Naponta látom a teleszkópomon odafenn a háztetőn. Mindig ugyanaz időben halad el, s mindig ugyanazon az úton. Ki máshoz mehetne, mint a fegyenchez? Ezt a szerencsét igyekeztem még jobban leplezni érdeklődésemet. Egy kölyök. Nem azt mondta Barrymore, hogy az ismeretlent egy fiú szolgálja ki? Franklin tehát a spicli nyomát fedezte fel, és nem a fegyencét. Hosszú és nehéz vadászatot takarítanék meg vele, ha megfigyelésének birtokába juthatnék. Egyetlen módja kínálkozott ennek, mégpedig az, hogy továbbra is a hitetlenkedő közömböst játszam. Szerintem sokkal valószínűbb, hogy az egyik lákvidéki pásztor gyermekét látta, mint apjának vitte ebédet. A vén zsarnokot ez a szelid ellenkezés is hallatlan dübeg urította. Vadul végigmért, szürke bajusza felborzolódott, mint a dühös kandúré. Ugyan kérem! Hördült föl, s kimutatott a messze nyúló lábra. Látja amott a fekete sziklát? Akkor látnia kell azt a kis halmot is mögötte azzal a csipkebokorral. Arra felé van a legtöbb kő az egész lápom. Épp ott legeltetni egy pásztor a birkáit. Amit most mondott, uram, az egyszerűen nevetséges. A lehető leghalkabb hangomon válaszoltam, hogy nem ismerem a körülményeket. Visszavonulásom nagyon tetszett az öreg úrnak, s továbbra is bizalmaskodással jutalmazott érte. Nyugodt lehet, uram, hogy nagyon jól megfontolok mindent, mielőtt véleményt alkotok bármiről is. Jó néhány alkalommal láttam már a fiút a batyujával. Naponta. Néha kétszer is egy nap. De várjon csak, doktor Watson, ha nem csal a szemem, most is mozog valami a domboldalon. A megjelölt hely több mérföldnyire lehetett tőlünk, de egész jól kivehettem a kis fekete pontot, amit lassan haladt előre a szürkés zöld mezőben. Jöjjön csak, uram, jöjjön! Kiáltott Franklin, s már is rohant fel a lépcsőkön. Most saját szemével láthatja, és majd aztán beszéljen. A teleszkóp, ez a három fémrábra szerelt szörnyű alkotmány a ház lapos tetején meredezett. Franklin belekukkantott, és elégedetten kiáltott fel. Gyorsan, doktor Watson, gyorsan nézzen bele, mielőtt a fickó áthalad a dombon! És valóban vállán batyúval fura kis lényt pillantottam meg, amint lassan baktatott fölfelé a dombon. Hogy elérte a dombtetőt, szánalmas, borzas figurája egy pillanatra élesen kirajzolódott a hidegen ragyogó égkékjében. Lopva annak az embernek óvatosságával nézett körül, aki üldözőjét lesi. Aztán eltűnt a domb mögött. Na, mit szól hozzá? Igazam volt? Szent igaz, ennek a fiúnak tényleg valami titkos útja lehet. És hogy mi az a titkos út, azt egy bugris rendőr is kitalálhatja. De csak azért sem mondok el nekik semmit. Sőt, maga is ígérje meg, hogy senkinek sem szól. Egy kukkot se, érti? Ahogy kívánja, Mr. Franklin. Bitangul bántak velem, bitangul! Majd, ha a Franklin kontra Regina ügyben előjönnek a dolgok, bizisten föl lesz háborodva az egész ország. Olyan nincs, hogy én valaha is segítségére legyek a rendőrségnek. Mert tőlük aztán igazán engem is megégethetnek ezek a gazemberek, nem csak a képmásomat. De csak nem akar menni. Jöjjön, igyuk meg ezt az üvegbort a nagynap örömére. De ellenálltam a kísértésnek. Sőt, nagy nehezen sikerült lebeszélnem arról is, hogy elkísérjen, amint szándéka volt. Míg esetleg láthatott, az országúton maradtam, de aztán hirtelen nekivágtam a lápnak, és elindultam torony iránt a köves domb felé, amely mögött a fiú eltűnt. Minden a kezemre játszott, s én megfogadtam, hogy most az egyszer, már amennyire erőmön és kitartásomon múlik, nem engedem kisiklani kezemből a szerencsét. A nap már lenyugóban volt, amikor felérkeztem a domb tetejére. Ahogy letekintettem, a napsütötte nyugati lejtő még aranyzölden fénylett, miközben a halom túlfelén már sötét árnyék nyújtózott. A látóhatáron könnyű pára terjengett. Fantasztikus szörnyekként meredtek ki belőle a Góliát szikla és a Róka szikla kolosszusai. A végtelenben nyúló pusztaságot csendülte meg, s amerre a szem ellátott, semmi sem moccant. Csupán egy nagy madár körözött lustán a magasban. A levegőjét kárpítja, s az alant elterülő láb között csak mi ketten voltunk élőlények. A kietlen táj, a hirtelen magány, s vállalkozásom hátborzongató mi volta, egyszerűbe szívem markolt. A fiút sehol sem láttam, de odalent a völgyben, a domblok karéjában öreg kőkunyhók sorakoztak. Fel is fedeztem egyet, amelynek tetőzete jobb állapotban volt a többinél, és alkalmasnak látszott arra, hogy zord időben menedékül szolgáljon. Ahogy megláttam, nagyon dobbant a szívem. Itt anyázott hát az idegen, ebben a kőkriptában. Végre rejtek helyének küszöbére tehettem a lábam. Titka kézzelfogható közelségbe került, csak ki kellett nyúlnom érte. Lassan, óvatosan lépkedve közeledtem a kunyhóhoz, és közben eszembe jutott, hogy úgy teszek, mint Stapleton, aki lecsapásra kész hálójával settenkedik így a földre szállt pillangó felé. Örömmel konstatáltam, hogy a fészeknek valóban van lakója. Kitaposott ösvény vezetett a nyíláshoz, amely az ajtót pótolta. Odafent minden csendes volt. Lehet, hogy az ismeretlen bent rostokol, de az is lehet, hogy küncsatangol valahol a lábom. A kaland izgalma végleg előtt vett rajtam. Cigarettámat elhajítottam, jól megmarkoltam pisztolyom agyát, és gyorsan odalépve az ajtóhoz belestem rajta. A kunyhó üres volt. Biztos jelek mutatták, hogy érzésem nem csalt. A kunyhóban feltétlenül kellett laknia valakinek. A kőpadon, amelyet valamikor az ősember aludta álmát, viaszos vászonba göngyölt takarók hevertek. A durva köbekből összetákolt tűzhelyen halomba gyűlt a hamu. A tűzhely mellett edények sorakoztak, s ott állt egy vödör is, félig vízzel. Üres konzerves dobozok mutatták, hogy a kunyhót egy idő óta lakják, Sőt, ahogy szemem hozzászokott a félhomályhoz, a sarokba megláttam egy spiritus főzőt, és annak félig telt spiritusos üvegét is. A kunyhó közepén lapos kő állt. Ez volt az asztal. Rajta kis vászonbatyú. Nem vitás, hogy ugyanaz, amelyet a teleszkópon át a fiú vállán fedeztem fel az imént. A batyúban egy kenyér volt, ezen kívül egy doboz nyelvkonzerv, s két doboz őszi barack befőtt. Miután sorra megvizsgáltam és visszaraktam valamennyit, nagyot ugrott a szívem. Papírszelet akadt a kezembe. Kusza ceruza írás égtelenkedett rajta. Felemeltem és ezt olvastam. Dr. Watson kombit részi bement. Vagy egy percig álltam ott szinte kővé meredve, kezemben a papírossal, s azon tűnődtem, mit is jelenthet ez a kurta üzenet. Ez szerint tehát nem is Sir Harryt, hanem engem figyelt a titokzatos férfi. Nem ő maga kémkedett utánam, hanem megbízottját uszította a nyomomba. Ezt a fiút. És ez a papír volt a fickó jelentése. Nyilván egyetlen lépésre tehettem, amióta itt vagyok a lápon, amelyet ne figyelt volna meg a fiú, s ne tudott volna meg a titokzatos idegem. Mindig is éreztem, hogy láthatatlan erők dolgoznak ellenünk, s ügyes kezek fonják a hálót körülöttünk. Mindezt olyan finoman, olyan hallatlan hozzáértéssel csinálták, hogy szinte észre se vettük, s mindig csak a legutolsó pillanatban derült ki, hogy alaposan bele vagyunk a bajodba. Ha egy jelentést megleltem, itt kell lenni a többinek is. Lázasan kutatni kezdtem a kunyhóba többi nyomok után, de nem találtam semmit. Legalábbis jelentős dolgot nem. Sőt, még olyasmit sem tudtam felfedezni, ami valamennyire is képet alkothatna különös fészek lakójának jelleméről és szándékairól. Kivéve, hogy spártai jegyzességű férfi lehet, és hogy a kényelem egyáltalán nem érdekli. Eszembe jutottak a viharos idők, esős napok, s ahogy föltekintettem a lyukas tetőre, kezdtem megérteni, micsoda sziklaszirád elhatározásnak kellett idehoznia ezt az embert, hogy így tud kitartani egy ilyen barátságtalan zugban. A kérdés csak az, vajon rossz indulatú ellenségünk-e, vagy őrző angyalunk? Elszántam magam, hogy amíg ezt nem tisztázom, nem tágítok. A nap közben lenyugodott, s a nyugati látóhatáron vörös volt az ég alja. Vöröslő fényben csillogtak a Grimpani ingovány ide látszó tócsái. A messzeségből ide látszott Baskerville Hall két tornya, és még távolabb keskeny füstcsík jelezte Grimpen falucska helyét. E két pont között a domb mögött húzódott meg Stapleton háza. Mindez leírhatatlanul kedves és bájosan békés látványt nyújtott az aranyló alkonyatba, s mégis, ahogy elnéztem, lelkemet nem a nyugodni térő természet hangulata töltötte be. Előre reszkedtem a kilátástalannak látszó és rémületet keltő találkozástól, amelyet minden perc közelebb hozott. Idegeim reszkedtek, de már elszántam magam. Erőt vettem rajtuk. Leültem a kunyhó egyik sötét sarkába, és komor türelemmel vártam a lakója megjelenését. Végre meghallottam léptei neszét. Még messze lehetett, de hallottam, hogy megkoccant a bakancsa egy kövön. Megint egy koccanás, megint egy, mind közelebbről. A kunyhó legsötétebb sarkába húzottam, a pisztolyt kibiztosítottam zsebemben, és elhatároztam, hogy nem moccanok, míg meg nem pillantom az idegen. Most hirtelen szünet következett, ami biztos jele volt annak, hogy a fickó megállt. Aztán újra felhangzottak léptei, s az ajtón át hosszú árnyék vetődött be a kunyhóba. – Ha-ha, szép esténk van, Watsonkám! – mondta egy jól ismert hang. – Higgy el, idekint sokkal kellemesebb, mint abban a kőkalickában. Tizenkettedik fejezet. Halál a lápon. Egy-két pillanatig kővé meredten kuporogtam, nem akartam hinni a fülemnek. Aztán lassan magamhoz tértem, s a hangom is megjött. Úgy megkönnyebbültem, mintha a felelősséggel együtt mázsás tehertől szabadultam volna meg egyszerre. Ez a hideg, metsző, gúnyoros hang senki másé nem lehetett. – Holmes! – kiáltottam fel. – Holmes! – Ha-ha! Jöjjön már! – kihangzott a válasz. – De legyen szíves! – Tegye el előbb azt a fegyvert. Meggyönnyedve botorkáltam ki a primitív ajtón, s íme, Holmes csak ugyanott ült a kunyhó előtt egy kövön. Szürke szemeiben pajkos vidámság csillant fel, amint elképett ábrázatomat megpillantotta. Sovány volt és megviselt, mégis olyan ápolt, mint mindig, s éberebb, mint valaha. Okos arcát megbarnította a nap, s kicserezte a szél. Vízruhájában és ellenző sapkájában úgy festett, mint valami ide tévedt turista. Egyik legfőbb jellemzője a szinte nem is emberi, inkább macskára emlékeztető tisztaság szeretett most is lerít róla. Arca simára volt borotválva, s fehér neműje olyan ragyogóan tiszta volt, mintha a Baker Street-en sétálna. Soha életemben nem örültem még úgy senkinek, mint most magának, mondtam, miközben kezet ráztunk. Úgy is mondhatja, hogy sose volt így meglepve. Szó se róla, így igaz? Elárulhatom magának, azért engem is meglepett, hogy megtalált. Még csak nem is sejtettem, hogy fölfedezte rejtek helyemet. 20 lépésre az ajtó előtt jöttem rá, hogy oda ment csücsül. A lábnyomomról talán? Nem, vacconkám. Tartok tőle, hogy egyéb lábnyomok között nem igen ismerném fel a maga nyomait. De ha egyszer igazán be akar csapni, előbb változtasson trafikot. Mert ha egy olyan cikket látok, amire az van írva, hogy Bradley, Oxford Street, rögtön tudni fogom, hogy Watson barátom a közelben tartózkodik. A csík ott van az ösvény mellett. Nem vitás, hogy maga dobta el, még pedig abban a nagyszerű pillanatban, amikor hősiesen megrohamozta az üres kunyhót. Eltalálta. A többit könnyű volt hozzá gondolnom. Ismerve a maga hallatlan kitartó természetét, biztos voltam benne, hogy oda bent lapul kezében a pisztolya, s lesi a hazatérő házigazdát. Tényleg azt hitte, hogy a fegyenc vagyok? Nem, nem tudtam, ki rejtőzik itt, de elszántam magam, hogy kiderítem. Jól csinálta, vacconkám, de hogy talált meg? Talán akkor látott meg, amikor a fegyencet üldözték? Buta dolog volt tőlem, hogy odaálltam a hold elé. Persze, hogy akkor láttam meg. És természetesen addig járta a kőkunyhókat, míg rá nem bukkant az enyémre, mi? Nem én, hanem egy inasát figyelték meg, és ez vezetett engem is nyomra. A teleszkópos öreg úr, persze. Nem vitás. Fogalmam se volt róla, mi az az izé, amikor először láttam megvillanni a napfényt a teleszkóp jelencséjén. Holmes fölkelt és benézett a kunyhóba. Aha, úgy látom, Cartwright újabb eleséget hozott. Hát ez meg miféle cetli? Szóval maga kombit részében volt? Igen, ott voltam. Beszélt Mrs. Laura Lyons-zel? Igen. Nagyon helyes. Nyilván mindketten egy irányba tapogatóztunk, és ha most összevetjük értesüléseinket, talán többet fogunk megtudni. Nos, én szívből örülök, hogy itt van, hiszen a nagy felelősség meg a sok talány már kezdett az idegeimre menni. De mondja már, hogy az ördögbe került ide, és tulajdonképpen mit csinált itt? Abban a biztos hitben voltam, hogy otthon nyomozgat abban a zsarolási ügyben. Ezt akartam elhitetni magával. Hát szóval csak fölhasznált, de nem bízik meg bennem, tört ki belőlem a méltatlankodás. Eddig azt hittem, többre tart Holmes. Drága cimborám, maga nem kevésbé volt hasznomra ebben az ügyben, mint eddig minden másban. És nagyon kérem, bocsássa meg nekem, ha úgy tűnt, hogy túl akarok járni az eszén. Ugyanis a maga érdekében cselekedtem így. Tudtában voltam a veszélynek, amely itt vár magára, és ezért is utaztam le, s kezdtem el nyomozgatni. Ha Sir Henryvel és magával jöttem volna, világos, hogy csupán azt tapasztalhattam volna, amit maguk. Jelenlétem viszont feltétlenül nagyobb óvatosságra késztette volna ördögi ellenlábasainkat. Így nyugodtan körülnézhettem, amit semmi esetre sem tehettem volna meg, ha a halba laktam volna. Ezen kívül olyan szereplő maradtam, akivel az ellenfél nem számol, s a kritikus pillanatban teljes gőzzel harcba vethetem magam. Még mindig nem értem, miért kellett előttem titkolóznia. Ha tudta volna, hogy itt vagyok, segíteni, ez nem segített volna semmit. Ugyanakkor azonban növelte a felfedezésem esélyét. Előfordult volna, hogy valamit mondani akar nekem, vagy hirtelen eszébe jutott volna, hogy ellásson valami szükségessel, mert kedves akar lenni hozzám, vagy más hasonló módon veszélyeztette volna az ügy kimenetelét. Lehoztam magammal Cartwrightot, akire talán emlékszik még a küldönc irodából, és ő szépen ellátott mindennel, ami kellett. Egyszer egy kenyeret hozott, másszor meg tiszta gallért. Mi egyébre lehetett volna még szükségem? Jó szeme van, jó lába, és igazán mondom, jó szolgált velük. Hiába írtam akkor azt a sok szép beszámolót. A hangom szinte remegett, hiszen eszembe jutott, mekkora igyekezettel és milyen büszkén vetettem papírra minden sort. Holmes egy papírköteget szedett elő zsebéből. Nyugodjék meg, itt vannak a beszámolói, cimborám, mégpedig rongyá olvasva. Igazán jó hasznukat vettem, és mit sem számított, hogy egy nap késéssel kaptam őket készhez. Őszintén meg vagyok elégedve, hogy ekkora buzgalommal és ilyen okosan fogott neki ennek a rendkívül bonyolult szövevényes históriának. Bántott még ugyan, hogy Holmes becsapott, de meleg, dicsérő szavai előzték bosszúságomat. Szívem mélyén éreztem, hogy igaza van. Az ügy érdekében valóban jobb volt, hogy nem tudom, hogy ő is a lápon tartózkodik. Szóval, kibékültünk, mondta, amikor látta, hogy felderült a képem. Most pedig mondja el, mit végzett Mrs. Laura Lyonsnál. Igazán nem volt nehéz rájönnöm, hogy hozzáment, mivel már régóta tudom, hogy az egész kombit részében ő az egyetlen, aki hasznunkra lehet a nyomozásba. Tényleg, ha nem ment volna ma oda, holnap én látogattam volna el Mrs. Lyonshez. A nap lenyugodott, a sötétség lassan ereszkedni kezdett a lábra. A levegő lehűlt, így hát behúzottunk a kunyhóba, hogy fölmelegedjünk. Itt üldögéltünk egy darabig a félhomályban, és én elmondtam Holmesnak beszélgetésemet a hölgyel. A dolog annyira érdekelte, hogy néha kétszer is meg kellett ismételnem egy-egy részletet. Ez mind nagyon fontos, mondta, mikor befejeztem. Ez a láncszem hiányzott. Remélem, van tudomása róla, hogy a hölgy és Stapleton bizalmas viszonyban vannak egymással. Semmiféle bizalmas viszonyról nem tudok. Pedig ez vitathatatlan. Találkoznak, levelezgetnek, nagyszerűen megértik egymást. Márpedig ez komoly fegyverként vethetjük harcba annak érdekében, hogy ellene fordítsuk a feleségét. Hogy a feleségét? Hát most én mondok magának néhány újságot cserébe a híreiért. A hölgy, akit itt Miss Stapleton néven ismernek, valójában Stapleton felesége. De hát ez szörnyű, Holmes. Biztos benne? Hogy tudta akkor Stapleton egyáltalán elnézni, hogy Sir Harry beleszedessen a feleségébe? Az, hogy